Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, ez itt a Mandiner Reakció, Mandiner heti kibeszélő podcastja, és Szilvai Gergővel, Bajer Zsolttal fogunk beszélgetni.
Szervusztok.
Kacsó Dániel vagyok, szervusztok.
Sziasztok.
Túl van-e a jobb oldal a kegyelmi ügy okozta közéleti és morális turbulenciákon? A Mandiner eheti lapszámában, amit ezúton is ajánlok mindenkinek a szíves figyelmében, például egy dolgozatban, Zsolt, te is körbejárod ezt a kérdést, meg készítettünk mi is egy nagy merítést összefoglalva az elmúlt hetek tapasztalatait, a baloldali reakciókat, külön beszélünk majd Gyurcsány elvtársról, illetve a baloldali nemzetközi hagyományt, illetve a liberális hagyományt a pedofiliával kapcsolatban, és ezt így együtt összerakva. Nekem az a konklúzióm, hogy soha nem is voltunk, mármint a jobboldaliak, Magyarországon nevezzük őket fideszeseknek, morális hátrányban a baloldalhoz képest, hogyha az egész képet nézzük, a big picture-t. Zsolt, szerinted is így van? Most alákérdezek.
Daniel, szerintem is így van.
Na, de akkor fejtsd ki, hogy miért, mert ugye elég sokat hallunk arról, hogy ez ennek pontosan az ellenkezője igaz. Tévéműsorokban, cikkekben, beszámolókban, akár a családi asztal mellett.
30 éve hallgatjuk, hogy mindig a liberálisok és a baloldaliak vannak morális fölényben a jobb oldallal szemben. 30 éve hallgatjuk, eleinte rettenetesen idegesítő volt hallgatni, ma már inkább megmosolyogtató, és különösen az elmúlt 14 évben, mikor ezt hallja az ember, akkor jókat kacag, és aztán 4 évenként 2/3 győzünk. Semmire nincs morális fölényük. Semmire. Majd nyilván szóba kerül itt, mint a pedofiliától kezdve a búbánatig. Ez az egész kérdéskörhöz ki hogyan viszonyult itt a múltban, ha csak 1968-tól végigfutunk majd a legnagyobb liberális és baloldali ikonokon, hogy hogyan viszonyultak a pedofiliához, és most mit művelnek. Ami pedig a jelent illeti, ezt, hogy te fogalmaztad, a turbulenciát. Nyilván volt valamekkora turbulencia, még rögtön az ügy kipattanásakor bátorkodtam talán azt írni, hogy ez a jobboldali közösség szíve közepébe talált, és ugyanakkor szintén az ügy kipattanása után 24.hu vezér publicistája Pető Péter már kiadta az irányvonalat, így fogalmazott: az ellenzék dolga most ennek az ügynek az átorbánozása. És ez a folyamat indult el, és jutottunk el a DK aljas, becstelen, gusztustalan gazember plakátjaig. Innen már nincs hova.
Az Isten haza pedofília Orbán Viktor fejével, és egy másik, hogy pedofil hálózatot működtett a Fidesz, vagy valami hasonló, ott meg észrevettem egyébként az Európai Szociáldemokraták uniós frakciójának a kis logóját, tehát az a pénz még ráadásul brüsszeli forrásból is érkezett, amiből azokat a plakátokat kirakták.
Jellemző.
Hát most a nagy lehetőséget látják, ugye, hogy éppen ez a legutolsó nagy megbicsaklása az Orbán rendszernek, és valamelyik baloldali heti lap a címlapján láttam, hogy fogalmaztak, hogy ugye utolsó ráncfelvarrás, vagy a rendszer utolsó helyreállítása, valami ilyesmi értelmű dolgot írtak. Tehát, hogy ők azzal számolnak, hogy akkor most megint végleg leszámolnak az Orbán rendszerrel. Más kérdés, hogy azért ez nagy ütés volt nekünk is, szerintem. De ugye egyrészt a nyárig is még van pár hónap, 26-ig, mert még 2 év, tehát, hogy és azt hiszem, hogy nem ilyen ügyek mentén szavaznak elsősorban az emberek, ha vannak más ügyek, amik mentén szavazhatnak, például gazdasági jólét, más morális ügyek, illetve ez a morális mércéskedés, ez azért fura a baloldaltól, mert ugye könnyen beszél az, akinek nincs morális mércéje. Tehát, hogy lehet mutogatni, hogy leverted a morális lécedet, vagy időnként leveled a morális lécet, amit saját magadnak állítottál, vagy amit az a közösség állít, amihez te tartozol, és te sem akarod lejjebb tenni, de óhatatlanul mindenki esendő ember, és tökéletlen, és vannak hibái, míg az oldalon úgy mutogatnak ide, hogy az ő mércéjük lejjebb van, máshol van, nincs, ki hogy. Az Alinsky ugye a jobb oldalon utóbbi évben gyakran idézett Rules for Radicals című könyvében, a szabályok radikálisoknak, le is írja egyébként, Expressis Verbis leírja, hogy azt kell felhasználni a jobb oldal ellen, hogy a jobb oldalnak magasabban van a morális mércéje, és ezért könnyebben leveri.
Pontosan.
Ezt leírja az Alinszky.
Igen, mert ez sokan összekeverik, vagy hát direkt kevertetik össze a morális mércét az emberrel, tehát hogy attól még a morális mérce az lehet valid, például a család kiemelt támogatása, hogy mondjuk egy kormánytag ebben a műfajban mondjuk elbotlik.
Igen, de hát attól még támogatja jobb oldal a családokat? Igen.
Igen. És ugyanez az érzésem volt, ez a morális létmércék összekeveredése, amikor Gyurcsány Ferenc, hogy egy kicsit azért mászkáljunk körülötte, mégiscsak ő az ellenzék vezére, tehát gyurcsányozni ér, mert ő arról beszélt, hogy Szent István és keresztény értékek az évértékelői.
Vagy...
Zsolt, te mit éreztél, amikor Gyurcsány Ferenc számon kéri rajtod a keresztény értékeket?
Akkor semmit, mert nem néztem.
Én bennültem a Hír TV-ben, úgyhogy...
Utóbb aztán bele-bele néztem. Egyszerre szánalmas, meg igazából komikus. Tehát amikor egy Gyurcsány kiáll és Szent Istvánról beszél, mi van? De most tényleg mi van? Hogy kerül az Eke a bálterembe?
Megpróbálja magát össze Szent Istvánnak, csak nem sikerül.
Egyébként ennek van történelmi hagyománya. Emlékszem, hogy a Rákosi környéken is voltak olyan ideológikus emberek, akik azt mondták, hogy a kommunizmus eszméjét, a kommunizmus valósítja meg azt, amit Jézus elkezdett, mert a gonosz egyházak csak elrontották, és hatalmi struktúrákat építettek ki, amiket le kell bontani. Igen. És most erről beszélt Gyurcsány Ferenc is, hogy a keresztény hittel semmi gond, az egyházakkal van. Na, őket kell rendre utasítani, és Vodai Ágnes be is kiabált éneket a parlamentben az első ülésen. Igen. Hogy
én is pontosan így emlékszem, hogy Jézus pontosan azt tanította, hogy az általános emberi boldogsághoz vezető utat azt 100 millió kiírtásával kell elérni. Pontosan ebben. Igen, ez volt.
Azt hittem, ez valami apokrifa, de ez benne van a Bibliában, a látomassuk.
Elvégre a kommunista pártnak nem volt a hatalmi struktúrája, ugye?
Pontosan.
Jó, akkor abban segítsetek megfejteni azt a jelenséget, amit Magyar Pétertől Csokin át Azariáig senki sem ért, hogy miért nem lett végül is ebből, jó, elmondtátok, hogy morálisan gondok vannak a baloldallal, stb. De azért mégiscsak itt egy politikai térben vagyunk, tehát hogyha az egyik felet megütik, a másik elvileg följebb emelkedik, közlekedő edényeket szoktunk oda képzelni néha a politikai oldalak közé. De hogy az történt, hogy 3%-5% Fidesz csökkenés az egyik oldal, másik oldalon pedig nulla növekedés. Tehát ott még mindig egyes pártok, akiknek nagy hangjuk van, azért küzdenek, hogy egyáltalán a parlament közelébe kerüljenek legközelebb, hiszen 5% alatt vannak.
Biztos
miért
vannak,
nem sikerül?
Biztos vannak erre politológia tudománynak fantasztikus magyarázatai. Nekem nincsenek ilyen magyarázataim. Pusztán arról van szó, hogy ez a Gyurcsány elvtárs vezérelte ellenzék soha semmiből, semennyit sem fog profitálni. Mert a magyar társadalom, hogy úgy mondjam, be van állva. Nekik van ennyi szavazójuk, és bármi történik, ennyi fog maradni. Nekünk van amennyi, plusz-minusz 3-5%, ami jön-megy itt a perifériáról, mondjuk ilyen ügyek mentén eltávolodik, de esze ágába sincs átmenni bármelyik ellenzéki párt, miért is tenni. Aztán majd jövő héten visszajön, a társadalom beállt. Uh-huh. És én nem látom azt most, Istenem, a köztársasági elnök hibással, rossz döntéssel kegyelmet adott valakinek, akinek nem lett volna szabad kegyelmet adni. Ez megrázta a jobboldali politikai közösséget. De miből gondolta Gyurcsány Feri, meg a Klári, meg a Donát, hogy most örjöngve a jobb oldal át fog rohanni hozzájuk, és rájuk fog szavazni. Hagyjuk már ezt.
Hát ezt legutoljára, vagy legkésőbb a kossuthtéri pár ezer fős kis mikrotüntetésen
szerintem,
realizálták szerintem.
Szerintem fölélődted, ott nem voltak 800-an.
Lehetséges. Hajlamos vagyok hinni neked. Neked mi a megfejtésed, Gergő? Aztán tovább menjünk arra, hogy akkor kik lesznek helyettük? Majd itt David Pressman szerepét szeretném.
Nincs is jobb, mint a régió tüntetés résztvevő, miért is később belemenni, ami ugye a 90-es és 2000-es évek
kedves sportja.
Kedves sportja volt politológusok és rajongók, hobbisták és mindenki között. Akkor most átmegyek politológus szakértőbe, és azt mondom, hogy szerintem nincsen vonzó alternatíva a baloldalon.
Na.
Ez, körülbelül ennyi a megfejtésem. Erre nyilván mindenkinek a szavazótábora, ugye úgy szokták felvázolni, hogy koncentrikus körökből áll, hogy ne csak a szavazóedény párhuzamot hozzam ide, és a mely magtól kifele vannak egyre lazában kötődő rétegek, és van egy olyan réteg, akit annyira megütött ez az ügy, hogy inkább most úgy döntött, hogy egy darabig nem szavaz ide, vagy a jobb oldalról, vagy hasonló. Hát nekik be kell bizonyítani, hogy ez egy egyszeri hiba volt, és hogy helyreadtuk a erkölcsi kárt, ami keletkezett, de nem úgy tűnik, hogy egyébként ők olyan nagyon elkötelezett baloldalak lennének, vagy az is lehet, hogy egyébként nem tudom, hogy ez milyen réteg, vagy milyen csoportosulás, de lehet, hogy politikailag nem annyira elkötelezettek, hogy egyáltalán szavazni, hogy ennek rengeteg.
Uh-huh. Nagyjából egyébként képzeld, ebben egyetértesz Ruf Bálinttal, aki a Partizán csatornának a kormányváltásért, nem amiatt aggódó szakértője. Nem, itt az ellenzékkel kapcsolatban nyilván ő a Dütörre meg kis túlzása, vagy legalábbis látszik rajta, hogy nem örül ennek a jelenségnek, amit mi nem látunk olyan nagy problémának, hogy az ellenzék nem kínál valós alternatívát, sőt, az egyik adásukban még egy kis
magamat jelentem fel. Hogy egy ilyen ügy miatt pár százaléknyi szavazó tartósan átmegy oda.
Nem hát, tudom, a Kálmán Olgát kérdezt, én nem tudom a válaszokat ezekre a kérdésekre.
Bocsia, szabadba vártam.
Csak, igen. Csak annyi egy apró megfejtés azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz miért őrzi még mindig támogatottságát sok más egyéb körülmény mellett, és ezt pont a Partizánban adtam, hogy ilyeneket olykor nézek, és pont ebben a Ruf Bálint féle műsorban egy olyan szociológus talán, egyetemi tanár beszélt a családpolitikáról, meg a szociálpolitikáról, aki finoman szóval sem fúj egy követ mondjuk velünk, CEUN, Oktat, Gender Studies-on és hasonlók, de azt mondja, hogy kimutatható, hogy az elmúlt 10x évben azok, akik bekerültek a közfoglalkoztatásba, majd onnan tovább a munkaerőpiacra, az már egy tömegként értelmezhető, most nem szó szerint idézem, és ezek az emberek visszakapták a tartásukat, az egzisztenciájukat, olyat tapasztaltak meg, és itt milliókról beszélünk, amit két évtizedig a rendszerváltás óta senki, és ez a tömeg, ez igenis úgy érzi, hogy itt sikerült neki mindig egyről a kettőre jutni, ami emberi léptékben. Tehát amikor mi csokit hallgatunk, meg influencereket nézünk a hősök terén, akik nem értik, hogy lehet körülöttük ez a világ, akkor tényleg a tanácsom nekik idézőjebben le kell menni vidékre, meg kell nézni, hogy él az ország, jobban él az ország, és tömegek élnek jobban, és ezt bizony ők Orbánnak köszönhetik. Ennyi, tehát addig lehet...
Túl fiatalak ahhoz, hogy összehasonlítás alapjuk legyen, mármint, hogy látványban. Tehát, hogy én látom, hogy 15 éve milyen autókkal álltak meg az emberek a Balatonon, és mennyien, meg ma milyen autóval állnak meg hasonlók. A Partizánhoz még egy gondolat, hogy egyébként a Gulyás Marci időként belefut ilyesmibe, mert azt a 22-es választás után volt, hogy a kedvenc baloldali tudósait összelapátolta, és azok is megfejtették neki, hogy
ugyanezt, ami hasonlót.
Hasonlót, igen, hogy hát ez a közmunkarendszer az azért ez nem azt jelenti, hogy ilyen feudális függések vannak, amit ő szeret eladni, és így csodálkozva hallgatta azt, hogy az egyébként baloldali szociológusok kicsit máshogy fejtik meg a világot.
Ez a hölgy a Gender Study-ról, a CEU-ról, ugye igen, azt hiszem nagyjából úgy fogalmazott, tömegek élték meg az elmúlt 14 évben a társadalmi felemelkedés élményét. Ja, hát akkor ehhez képest az, ami...
Előtte meg tömegek élték meg a lecsúszást.
Igen.
Van a klasszikus Eurostat adat, amit gyakran idézünk pár évvel ezelőttről, hogy a Fidesz kormányzás első 10 évében a szegénységben élők száma 1,6 millióról 800 ezer körülre csökkent.
Igen, még mindig sok, de...
Még mindig sok, de a tendencia, ez még csak megfeleződött.
Honnan indult? Igen, köszönjük balliberális kormányzás és szakértői kormányzás.
És ettől kezdve érted, nem a társadalmi olló nyílása vagy csukása a kérdés, hogyha neked jobb lett egy kormányzás alatt, akkor hol érdekel téged, hogy hány ember gazdagodik meg, vagy mit tudom én? Tehát, hogy szerintem ez nincs korrelációba.
Na de Zsolt, elbeszéltük itt az időt előled. Fejtsd meg nekünk kérlek, hogy David Pressman mit akar üzenni azzal, hogy meghívja a VV Zsoltit, illetőleg a Carson Coma zenekart és még jó néhány úgynevezett influencert és közösségi médiás személyiséget. Mit üzen ezzel nekünk, a magyar társadalomnak, vagy akár haza Washingtonban?
Pontosan ugyanazt, amit itt léte óta minden ilyen akciójával üzen. Legyen szó bírók meghívásáról, meg egyéb influencerek meghívásáról.
Gyöngyösi Márton Széderestre
hívásáról. Gyöngyösi Márton a Széderesten, az üzenet ugyanaz.
Széderesten szédeleg. Aha, bocsánat.
Én vagyok a helytartó, és szeretném jelezni nektek, hatalmon lévők, hogy itt majd nem sokára ihaj-csuhaj lesz. Majd csak figyeljétek, hogy én mit csinálok, kiket hívok meg, miket üzenek nektek, és haza Washingtonba, annak a kormánynak, annak a Deep State-nek, amelyiknek én vagyok az ember, és amelyik engem ide küldött, mondom másodszor, helytartónak. Ezt üzeni. És még mindig nem érti, hogy senki se csinálta össze magát.
Nincs adóvevőnk ezek szerint.
Nincs.
De akkor ebből a logikából kiindulva Fekete Giorgio lesz a miniszterelnök, hogyha...
Hajrá!
Tovább megyünk ezen az úton, vagy Osvágy Zsolti.
Hát a, vagy Osvágy Zsolti.
Hát ha a helytartó nevezné ki a miniszterelnököt, akkor biztos a Giorgio lenne azt. Hát nem ő nevezi ki.
De mindenesetre miközben David Pressman pesgőzött a hölgyekkel és urakkal, aközben talán a magyar miniszterelnök már úton is volt, vagy már meg is érkezett az Egyesült Államokba a Heritage Foundation rendezvényére, majd, disclaimer, ez még mindezek előtt van, Donald Trump-al is találkozott. Azt láttam, hogy néhányan keseregnek, hogy Joe Biden-nel nem, de Joe Biden-nel talán nehéz találkozni, mert ő sem mindig tudja, hogy éppen ki áll mellette.
De hát mindegy... Fizikailag vele találkozol, de nem, mentálisan nem.
Most tartott, összeszedte magát, tartott egy kemény ökörázó beszédet itt a háború folytatásáról és egyebekről, State of Union. Erről esetleg majd Gergő mondj pár szót, de előbb Zsolt, szerinted Donald Trump lesz a következő elnök? És hogy elszigetelődött-e annyira Orbán Viktor, hogy ezzel tetézze még ezt az állapotot? Ez a mai találkozóval.
Fogalmazzunk úgy, szerintem nincs ma a világon senki, aki erre egyértelmű igent vagy nemet tudna mondani. Fogalmazzunk úgy,
sejtettem, hogy kitérsz.
Jó esély van arra, hogy a következő amerikai elnök ismét Donald Trump legyen. Igen, erre komoly esély van. És ez a... Nemrég volt egy felmérés, ha jól olvastam, a magyarok jelentős többsége azt válaszolja, hogy ő azt szeretné, hogy Donald Trump legyen az elnök, aminek szerintem a legfontosabb lelki oka az pusztán annyi lehet, hogy egyfelől a magyar társadalom többsége, a jelenlegi hatalomra 14 éve szavazó többsége kicsit nehezen viseli, hogy helytartókat küld ide a jelenlegi amerikai hatalom, és megpróbálja elmagyarázni, hogy itten mit, hogyan kell csinálni. A másik pedig, hogy Donald Trump egyik legfontosabb kampány üzenete az, hogy ő, ahogy fogalmazott, 24 óra alatt véget vett majd az orosz-ukrán háborúnak, ami nyilván kampány túlzás, de hogy egy hónap vagy fél év alatt véget vett neki, az szerintem valószínű. Már csak azért is, mert ebből a kampány ígéretből nehéz lenne visszatáncolni. És hogy Orbán Viktor elszigetelődött, hát 14 éve el van szigetelődve, nem tudom, hogy tisztában vagy ezzel. És miközben...
Azt hittem, hogy 20.
Miközben el van szigetelődve, tehát leírják hétfőn a 24.hu meg a 444-en, hogy a magyar miniszterelnök elszigetelődött, kedden meg arról írnak hosszú vezércikket, hogy rettenetes nagy baj van, mert például a teljes amerikai konzervatív oldal legnagyobb ikonja és idolja a magyar miniszterelnöket, és ez borzrányos és tarthatatlan.
Sőt,
csak nem azt írják, hogy hát igazából csak a szélső jobbot érdekli Orbán.
Persze.
Meg olyat is olvastam, hogy Orbán Viktor azon dolgozik az ügynökeivel, hogy áthangolja az amerikai politikát ukrán ellenessé, és hogy gyakorlatilag itt már ilyen veszélyforrások vannak, hogy a magyar miniszterelnök átállítja a világ első számú hatalmát, hogy melyik irányba lője
és
az
És kezdete, hogy ezt milyen bonyolult ilyen elszigetelten csinálni?
Hát ezt csak az elszigeteltek tudják. Ilyen nagy csodákra csak az elszigeteltek képesek. De viccen kívül...
Hát mert nem az Action for Democracy csinálta azt, hogy 1500 újságírót hívogatott cikkek elhelyezése miatt, ugye?
Nem, ők küldtek 4 milliárd forintot sem arra, hogy Márki-Zay Péter, te ú, Isten, legyen a Magyarország miniszterelnöke, mert ugye a projekt eredetileg erről szólt. Tehát, ne felejtsük el, most már kacarászunk nevet.
Még eredetiben karácsony.
22 április előtt azért itt egy éles kampány volt, és amögött éles dollárok figyeltek az egyik oldal mögött.
Tehát... 22 áprilisában, meg előtte Márki-Zay Péternek hívták a Magyar Pétert, igen.
Akkor most ugorjunk egyet vissza, miért beszélünk még egy picit talán a Trump jelenségről, mert itt be nem maradt egy kérdés, de ha már itt Magyar Péter felé leágazunk, mi lesz ebből?
Semmi. Még egyszer mondom. 22-ben...
Jól fizet a Tóni?
Úgy, engem remekül.
Mindenkitől ezt kérdezi.
22-ben Márki-Zay Péternek hívták a Magyar Pétert. Tele vagyunk Magyar Péterrel az elmúlt 14 éve, nem tűnt föl nektek? Volt itt már Magyar Péter, a fekete ruhás nővér,
Pukli.
A Márki-Zay Péter,
Pukli István,
Pukli Pisti, a... hogy hívják szerencsétlent?
Pankotai
Lili, meg az azt megelőző másik.
A Blanka, akit nagyon mélyen megsértettél.
Nagy Blanka.
Potyondi Edina, nem tudom.
Potyondi Edina.
Lehet, hogy még Magyar Péter sem volt, nem tudom.
Évente legalább két Magyar Péter jön.
Jó, de a Magyar Péternek az a kuriózuma,
de most ez az igazi.
Hogy ő meggondolta magát, és az ilyet szeretik igazán, legalábbis egy darabig a túloldalon, aki meggondolja magát, hát ha tud valamit.
Értelek. Volt már ilyen, aki meggondolta magát. Es Lajosnak hívták.
És aztán végül minyonozott egyet Veszprémbe, és azóta sem hallunk róla.
Pontosan.
Hogy szeretik őt a jobbikosok?
Volt egy nagy éjszakája Lajosnak, amikor magát összehugyozva bolyongott a veszprémi éjszakában.
Állítólag.
Fénykép is van róla.
Jó, az is igaz.
És szép dolgokat írt fel különböző hirdető oszlopokra, amely egyébként, és ez az ellenzék... körül mindent elmond, amit akkor Es Lajos felírt egy hirdető oszlopra. Ez volt 9 éve, azóta a mi ellenzékünknek ez az egyetlen politikai innovációja. De három. Még ezt se ők találták ki, hanem az Es Lajos.
Két betű és egy szám.
Pontosan, ahogy tetszik mondani.
Jó, akkor ugorjunk vissza Trumpra, és elnézést a szerkesztetlenségre utaló kitérőre. Miért jó az nekünk, hogy egy olyan elnöke legyen az Egyesült Államoknak, ami sokkal keményebben bánik Európával, sokkal harsányabb üzeneteket fogalmaz meg a szövetségesei felé, például a katonai költések tekintetében, ahol egyébként felénk már nem kell, mert a 200%-os NATO GDP elvárást, most ezt összefoglaltam, ezt az arányt már elérjük, de ugye ez volt a fő baj a Donald Trumpnak, hogy ő nem fog fizetni katonákat, meg katonasságot Európa védelmére európai országok helyett, de egyéb ügyekben is, hogy mondjam, elég erős érdekérvényesítést foganatosít a többi országgal szemben, és ebből néhányan kiolvassák, hogy ez csak egy látszat, hogy a Donald Trump jó lenne Magyarországnak, valójában végül mi is megszívnánk. Gergő,
mondjon már valamit.
Mondjam még én. Az előbb még azon járt az eszem, hogy egyébként az egy jó díj lenne, hogy David Pressman kap egy szavazati jogot itthon, mi meg 7 milliót Amerikában.
No.
És amúgy
nyújts be egy törvényjavaslatot.
De még törvényjavaslat se kell hozzá, hiszen ugye az amerikai igazságügyi minisztérium, a Biden igazságügyi minisztériuma, talán Arizonában volt az, hogy megtámadott egy friss republikánus által hozott arizonai törvényt, ami szerint igazolnod kell magad, amikor adod a szavazatodat, valami...
Micsoda szörnyűség.
Szemigazolványa vagy egyébbel, és az igazságügyi minisztérium, a Biden igazságügyi minisztérium a Washingtonból, nem az arizonai, a szövetségi, az igazságügyi minisztérium, nem valami kis szervezet, szóval a kormány, azzal támadta meg ezt a törvényt a bíróságon, hogy ez szükségtelen követelmény.
Tényleg?
Aha.
Na. De akkor vezessük be itt is.
Tehát ha mi 7 millióan elmegyünk oda.
Akkor simán.
És ugye kb. 7-8 millió volt a szavazat különbség a Biden és a Trump között legutoljára a populár voltban. De akkor ezt a...
Kiegyenlítjük.
De ez miért lenne jó nekünk? Mármint Trump.
Mert akkor Trump lenne az elnök, bár lehet valószínűleg enélkül is megoldódna, de hogy miért jó nekünk, hogy Trump az elnök. Hát ugye Trump valóban America First politikát csinált, megcsinálna, de azért azt látszódott a diplomáciájában például, hogy a progresszív világ megváltó neokon világcsendőrséget nem műveli, tehát a nagykövettel sokkal egyenragúbb módon lehetett tárgyalni.
David Kornstein,
Kornstein
jegyezzük meg, mert
áldott hő ember volt. Egyenragúbban belátóbb volt az akkori nagykövet, nyilván nem függetlenül a washingtoni főnökségtől, pragmatikus, nem tolták a progresszív dolgokat, és egyáltalán az egész világcsendőrségről lemondtak. Ugye, oké, Amerika first, de Trump elég ilyen bilaterális alapon gondolkodott, hogy mindenkivel, amit te azt nekem, azt tudom, én is neked, és nem voltak ilyen ideológiai követelményei. Egyébként meg az hogy a NATO-ban megköveteli, hogy a 2%-ot mindenki fizesse be, ez ugye ez NATO szabály, csak a nyugatiak az előző évtizedekben azt gondolták, hogy hát nem lehet eladni ezt a, főleg a 60-as évektől egyébként, nem nagyon lehet eladni ezt a katona meg háború dolgot a népnek, mert jó lét kell, majd Amerika megvéd minket, mi meg itthon ezt csinálták konkrétan, és ezt NATO történeti könyvekből is tudni lehet egyébként, szóval nem most találtam ki. Csak hát nyilván Amerika egyrészt ki tudta használni, hogy akkor ő neki van katonasága, meg ő fúj a passzát szeret, tehát ez egyrészt Európának egy rossz hatalmi díj volt, mert ha Amerika biztosítja a biztonságodat, akkor elég sok minden másba is beleszólhat, és ez tök joggal...
Állítólag ez így is történt.
Tök joggal teszi ebben az esetben, tehát hogy még csak azt sem mondhatod, hogy bocs, de azért ugyanakkor Amerika joga gondolja azt, hogyha ez a NATO egy közös védelmi szövetség, akkor mindenki legyen szíves befizetni azt a 200 okot, amit ide kötelező befizetni, és a nyugatiak ezt nagyon nem akarták, és a Trump ezt megpróbálja rajtuk behajtani. Mi ugye magyarok az Orbán kormány alatt elkezdtük is szépíteni a hadi kapacitásainkat, hogy kell ezt mondani, és célkitűzés, hogy egy-két éven belül, most nem emlékszem a pontos céldátumra, de elérjük a 2%-ot.
Szerintem ami megtörtént már.
Már elve történt, ami fele, akkor ezek szerint akkor lépteket rappolunk, hogy már meg is történt, de hát ez nekünk NATO-tól függetlenül is létérdekünk, mondjuk így. És szemben ugye Merkelékkel, ugye állítólag a Merkel ilyen beszélgetés folytatott a Trumpon, hogy megkérdezte tőle, hogy tényleg akarod ezt a 2%-ot, mert a német társadalom az...
És csak azt mondta, hogy mi kamatostól visszakérem azt is, amit eddig nem fizettetek be.
Ja. Na mindegy, ezért jó nekünk a Trump, mert vele lehet pragmatikus alapon beszélni, nyilván a világlátáson közelebb el egymáshoz, és ha mindenki csak az országának akar helyi érdeket érinteni, akkor az jobban előrébb vagyunk, mint hogyha kitetetik a szivárványozást.
Igen,
a CIA-jel rakat nagykövetségre.
Pontosan. Ennek összefoglalása, és ez egy, úgy látom most már tényleg általános tapasztalat, szóval szuverenista, vagy hogy mondjak egy még csúnyábbat, nacionalista politikusok sokkal jobban megértik egymást, és sokkal könnyebben tudják összehangolni saját nemzeti érdekeik mentén a közös politikájukat, mint az úgynevezett nem szuverenista és globalista. Robert Fico, Alexander Vučić, vagy Vučić, sose tudom, hogy kell szerbül kimondani helyesen. Gondolta volna valaki, hogy a vérnacionalista szlovák Ficóval és a vérnacionalista szerb Vučićjal ilyen szinten lehet majd jó közös politikát és közös hangot találni.
És Donald Tuskkal nem.
És Donald Tuskkal pedig nem. Igen, mi csodálatos az
élet. Régen lehetett az, még tizen sok éve volt, igen.
Állítólag üvöltözések is voltak a V4 miniszterelnökök legutóbbi találkozóján, amit én egyébként el tudok képzelni. Én. Nagyon máshogy látják például az orosz-ukrán háború ügyét, sőt, talán azt a leginkább a magyar miniszterelnök hivatalban és a lengyelben. Ha már itt tartunk, ha már is ez ilyen hírelemző műsor, itt az elmúlt héten történtek fejlemények, vagy tudtunk meg új részleteket az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Például, hogy CIA létesítmények vannak Ukrajna területén immáron talán 10 éve, ami igen aktív amerikai közleműködés feltételez, vagy legalábbis igazol feltételezéseket ezzel kapcsolatban. Ugye a németeknél sikerült az oroszoknak lehallgatniuk egy katonai beszélgetést, amiből kiderül, hogy hogyan lőtték volna, vagy tervezték lőni bizonyos speciális rakétákkal orosz objektumokat a német hadsereg segítségével, avagy nem az ő segítségükkel, de akkor azt még nem tudták eldönteni. Mindest ezt mindenki olvashatta a Russia Today révén. És akkor érkezett Emmanuel Macron, aki bemondta, hogy katonákat Ukrajnába, aztán mégse, csak fel.
Aztán megint.
Szóval mi folyik itt? Mi lesz ebből? Én úgy látom a Donald Tusktól, és olvastam ami hasonlót a minap, hogy hát ugye a harmadik világháború és Európa megtámadása az, ami a következő lépés, ezért kell fokozni össze-vissza beszéddel, meg hasonlókkal, de mindenképpen a nyomást Oroszországon, amit úgy látom, hogy egyelőre nagyon nem akar de facto összejönni.
Donald Tusk egész pontosan azt bírta mondani, mindezeket megfejelve, amit itt felsoroltál, hogy a béke korszaka véget ért Európában. Uh-huh. Köszönjük szépen. Nekem...
Ő szeretne, hogy véget érjen.
Egyrészt, másrészt azért nekem nagyon rossz érzéseim vannak. És egyáltalán nem szeretnék itten vészmadárkodni, de éppen most írtam a szombati nagy publiba, én vagyok a Soros, úgyhogy...
Te vagy a Soros?
Én vagyok a Soros.
Ez aztán a coming out.
És pont azt egy hét magyar sajtójából a szavak címeket kiszedtem, legalább 20-at. Uh-huh. És így egymás alá rakod, és nem tudsz egyszerűen szabadulni az érzéstől, a gondolattól, hogy mondjuk 1938-ban vagy 1914-ben ugyanezeket a szavakcímeket olvashatták a akkoriak. És ez nem jó érzés. És hogyha hozzáteszed, hogy mint 14 nyarán a koronatanács Bad Ischl-ben, ugye Ferenc Ferdinándot már megölték, az agg Ferenc Jóska összerántja a koronatanácsot, hogy mi legyen, mindenki kardot ránt, most aztán megáll kutya Szerbia, hadüzenet, egy ember van, aki magányosan ácsorog, és konokul hajtogatja, hogy nem szabad ezt a háborút elkezdeni. És ahogy ő fogalmaz, ez az egy ember azt ismételgeti, hogy ebben a háborúban semmit sem nyerhetünk, de mindent elveszthetünk. Na, őt Tisza Istvánnak hívták.
Akit aztán agyonlőnek azért,
igen, mert a háború így van. Tehát, hogy nem érzitek a párhuzamokat? Mert én egyre jobban sajnos.
Én nekem az a meglátásom, hogy tök igaz, tehát ha csak a sajtót nézi az ember és egyes politikusok nyilatkozatait, de a valóságban azért ez a háború ilyen ár szerint, ha közel is van, de mégis távol van Európától.
Tehát nagyon remélem, hogy ez így is marad.
Bár a Macron most Európa próbálják közel hozni.
Nagyon remélem, hogy így, de amit az előbb mondtam, Macron, Tusk, a német hadsereg légierejének 4 vezérkari tisztje, azon túl, hogy ennyi eszük van, hogy marok telefonnal konferencia beszélgetést
folytatnak. Az egyik Szingapurban volt.
Szingapurból. Tehát azon kívül, hogy ezek gyakorló idióták. És megdumcsizzák, hogy akkor a Taurus rakétákat hogy vigyük ki úgy Ukrajnába, hogy ne bukjunk le, és hogy lehet ezeket fölrobbantani velük a Kercsi hidat. És még azt is elmondják, hogy hát egyébként nem kell, mégse kell kivinni német tiszteket. Hát az amcsik meg az angolok már rég ott van.
Majd ők intézik.
Te.
Még őket is belekeverik.
Te. Ne haragudjál már. Síralmas.
De amire akartam kiukadni, hogy igazából ugye, hiszen ez egy orosz-ukrán konfliktus, ugye a miniszterelnök úr erről többször utalt, hogy akár szláv belháborúnak is hívhatjuk, de valaki úgy érzi, hogy a demokráciát támadták meg az oroszok, higgye azt, mindegy. Ettől függetlenül sem NATO-tag, sem EU-tag jelen áll szerint nem Ukrajna. Innentől kezdve ez a háború, ez ott dől el. Nyilvánvalóan proxy háborúról beszélünk, tehát azért az amerikai, hát miután a CIA központok 10 éve ott vannak, meg kiképzőtisztek, meg stb. Tehát hogy azért nem ilyen egyszerű a képlet. De igazából Európán múlik, ha jól értem ezt a sztorit, hogy ezt meddig viszi tovább. Mert hogyha mi ilyeneket mondunk, mi nyugati állami vezetők és újságírók, hogy itt a harmadik világháború küszöbén vagyunk, meg kell akadályozni az oroszokat, az nem tudok másra gondolni, mint hogy megdolgozni a közvéleményt, hogyha majd arra kerül sor, hogy tényleg mennek katonák, arra meg, annak már meg legyen ágyazva, és majd azt mondhassák, hogy de hát az a körülmények kényszerítettek bennünket, nem pedig mi magunk voltunk ostobák és felelőtlenek.
Igen.
Hát reméljük, hogy nem így lesz, mert én azt gondolom, hogy azért júniusban lesz egy európai parlamenti választás, lesznek itt kormányváltások talán Európában, nem csak Amerikában, például az osztrákoknál, bár ők sose voltak a legnagyobb háborús úszítók, még akkor is, hogyha az egyik nagy világégésünk okozóját tőlük, nekik idézőjelbe köszönhetjük, de ez már történelem.
Bár azért ezt hozzáteszem, hogy nem nagyon értem, hogy a nyugat-európai országok mivel akarnak ott háborúzni, tekintve, hogy nem nagyon van hadseregük.
Mivel? Mert amíg volt, már odaadták az ukránok.
Kötötték el a 200%-ot a NATO-ba.
De gyerekek, de akkor még egy kivel? Mert értem én, oda küldünk katonákat. De most vessetek egy pillantást felső kameraállásból erre a nyugatra. Ezekre a nyugati társadalmakra.
Szerinte, ki fog onnan oda menni?
Ki? És hogy fogják elmagyarázni, mikor az első halottakat majd viszik haza? Ezek a nyugati társadalmak, akiknek akkor összeomlanak, hogyha nincs a sarki büfébe minden mentes szója latte. Ezekkel akarnak ezek háborúzni.
Telepíteni kell majd egy csomó gender WC-t oda.
Például.
Rengeteg
a hadtápnak rengeteg dolga lesz. Gender budikat kell csinálni. Így van.
Na, jó, meg szóval akkor és nem lesz ránk érvényes a NATO híres cikkeje, mert nem megtámadva lesz egy NATO,
hanem támad.
Igen.
Igen, pontosan.
És ne is beszéljünk arról, ki fog akkor a
nyugati európai... Reméltek, ilyen nem lesz, most csak...
Ki fog akkor addig a nyugati európai nagyvárosok közbiztonságára vigyázni, hogyha a karhatalmisták elmennek Ukrajnába háborúzni, az a maradék, hiszen azért ott is van némi konfliktus, olykor-olykor háborús viszonyoknak tűnnek az, ami Párizsban...
De muzulmánok megvédik a saria övezeteket.
Pontosan.
Amiket kijelölnek.
És az egy, amiről most itt beszélünk félig meddig nevetve, de sajnos ez a rögvalóság emellé, a serpenyő másik oldalba tegyük azt, hogy ezzel szemben áll mondjuk az orosz társadalom, amely egy olyan ország, amit nemhogy ennek a mostani nyugatnak, de egy Napóleonnak és egy Hitlernek se sikerült legyőzni. Azért ezt mindig tegyük hozzá, hogy kik vannak a másik oldalon.
És ez nem orosz barátság, ezt én tennék.
Ezek a szikár tény.
Kicsit nagy a hátország.
Ugye a magyar háború ellenes álláspontra immáron 2 éve sütik rá, hogy ez azért történik, mert Putyin barátai vagyunk. És a magyar jobboldal, ezt sok elemzőtől hallottam mostanában, il completo át lett nevelve arra, hogy az oroszokat szeresse, a nyugatot utálja.
Nekem van egy másik mondásom, hogy nem Putyin barátai vagyunk, hanem nem vagyunk a saját magunk ellenségei.
De... Én is ezt osztom, és én a nyugati integráns részének érzem Magyarországot. Nekem az a panaszom, hogy az a nyugati kultúra, amit olykor,
ahova vágytunk, az nincs többé.
Az önfelszámolás alatt van, ezt úgy hívják ugye, hogy woke. És akkor itt még nyithatnánk egy újabb fejezetet. Ha nem járna le a műsoridőnk, viszont egy pár percre még egy témát léci beszéljünk át, vagy röviden mondjátok el, mit gondoltok. Új államfője van Magyarországnak, és akkor ez keretes szerkezet, hiszen úgymond az előző távozással kapcsán alakult helyzetet elemeztük a legelején. Új államfője van, rögtön betalálták, olyan nagy nevű és minden oldal által közösen elfogadott, ja nem, történészek, mint Karsai úr és Ungvári úr, és hát innen, ennek folyamányaként, hogy ők mondtak valamit, abból következően Gyurcsány már a teljes fideszes tábort nácinak tartja, tehát pedofil minden fideszes és náci minden fideszes, tehát hogy ide sikerült elhozni a sztorit. De ami a lényeg, és itt hát Zsolt, hozzád fordulok itt a...
Mint érinted.
nem szigorúan, mert csak mondjuk ismered a műfajt, és ez szintén vetett némi turbulenciát, hogy ki mennyire felelős a felmenőiért, és egyáltalán mennyire kötelességet tudnia mindenről, amit a felmenői csináltak. Mert ugye itt arról van szó, hogy azzal vádolták meg Súlyog Tamást, a nevezett urak, vagy nevezett emberek, hogy tudatosan hazudott az apjával kapcsolatban, hogy jobb színben tüntesse fel magát egy tavalyi interjúban. Miközben tudhatta volna, amit Ungvári Krisztián már tud, igen, hogy ő egy aljas náci.
Miképpen én is tudatosan hazudtam, mert a nagypapiról nekem is tudnom kellett volna mindent, a nagypapiról, aki 9 éves koromban hunyt el. No, hát nem tudok szabadulni a gondolattól, és nem is akarok már, hogy ahogy a influencer tüntetés is ki lett valahol találva. Most ugye az egész destabilizációs kampány, ami elindult, és ami szintén valahol ki lett találva, ennek egyik elemeként az is ki lett valahol találva, hogy akkor most vegyük elő.
Nem önként és szabad időben kutatnak Ungváriék.
Vegyük elő a nagypapikat, meg a apukákat, így van. Egyébként kifejezett büszkeséggel tölt el, hogy én voltam az első, mert ez megerősítette mérhetetlen fontosságom tudatát, zárójel bezárva. És most ezzel jönnek egyébként ezek. Ezzel jönnek, hogy kinek ki volt a nagyapja meg az apukája, ami egyébként azért már roppant izgató, mert
apák, fiúk,
apák és fiúk, meg hogyha most tényleg ebbe a műfajba elmerülünk, akkor ebből rosszabbul fognak kijönni, zárójel bezárva, bár kinek van kedve ehhez, nekem nincs. De amíg egy kicsit mérgesítik az embert, akkor...
Nosza.
És, mert megint azt kell mondjam, és, most szerinted, Súlyog Tamás, Son, ez karcol valamit, hogy egy karsai leírja, hogy milyen cikket írt az apja 40 akárhányba, 44. A Kecskeméti tököm tudja milyen újság.
És tegyük hozzá, tanúvallomások szerint nem ő írta. Ügyvéd kollégák az 50-es években vallották, persze ők biztos hazudtak, Karsai úr az jobban tudja.
A nagyapám anyagaiban, mint ahogy és nem sokára Máté Áron barátom, aki feldolgozta a nagyapámat, elővette most, hogy már Ungvári is elővette, és volt szerencsém, az én barátom elküldte nekem azt a három részes anyagot, amit írt nagyapámról, kikérve mindazt, amit ezek szerint Ungvári is kikért, csak Áron azt is használja, amit az Ungvári nem. Mentő tanúk sokasága. Aki például elmondja, hogy a nagyapám sosem végzett testüregi motozást, ami egyébként parancsba volt adva, nem a gettóorvos találta ki, hanem ez volt a rend. Ezt a nagyapám és ezt három tanú vallja, ezt úgy intézte el, hogy szólt a főnővérnek, hogy akkor csináld meg, paravánt állított föl, hogy senki ne lássa, hogy mi folyik a paraván mögött. De most nem megyek bele a részt.
Ezzel eladva a történet.
Hát ne viccel, nagyapám, aki testőrök. Hát persze, azért, mert az Ungvári egy becstelen, ócska, szemét gazember. Egyébként akinek ez lett kiadva. Ez nem történész, ez egy gazember. Pontosan.
Nem tartozik a szakma szerint annyira megbízható.
Az összes mentőtanú Ungvári szerint hiteltelen is. Nem érdekes, azt toljuk félre, minden más meg. 51-es újságcikkek, 51-es ávósok tanúvallomás, azok viszont perdöntőek is. Így.
Valahogy ezt így szokták összerakni.
Hát világos.
Ungvári és a forráskritika.
Világos. Ugye ez... A Pócs Petri ügyben is semmi nem számít, csak a Vásárhelyi Miklós cikke a Pócs Petri papról. Nyilván az a hiteles forrás.
Hú, itt most kezdenék egy újabb beszélgetést, mert ez nagyon érdekes. Azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú, a források kezelése a világ legzavarosabb éveiből és évtizedeiből talán. Tehát amikor vannak már írásos emlékek, de van egy diktatúra, és ki tudja, ki mit darált le azóta, ki tudja, mire kényszerített.
Persze.
Tehát így verdikteket mondani emberek fölött, ilyen nagy magabiztossággal, úgyhogy tönkretéve jelenlegi családokat és közéleti személyiségeket, azt gondolom, hogy ez egy nagyon tanulságos és vészjósló történet, illetve műfaj, de ebben most nem fogom belemenni.
Most már ki lesz a következő, mert biztos lesz.
Biztos lehet, de ebben most nem megyünk bele, mert nincs már időnk rá. Úgyhogy én most nektek köszönöm a beszélgetést. A nézőknek és a hallgatóknak pedig szintén köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, illetve egy szolgálati közlemény jövő héten Mandiner Big Picture néven, nagyon talányos, az Oscar-díj átadást fogjuk elemezni. Köbli Norbert barátommal, forgatókönyvelő barátommal azt fogják megfejteni majd többek között, hogy a Vogue ott hagyta már Hollywoodot, vagy még ott van.
Meglepődnék.
És megnézzük, hogy a díjazott filmek alapján mit lehet ebből kiolvasni. Tartsanak velünk, akkor is köszönjük a figyelmet.